2 Krónika 20, első 30 vers. Történt ezek után, hogy hadba vonultak Jósafát ellen a moábiak és az ammóniak, a menúniak egy részével együtt. Akkor megérkeztek és jelentették Jósafátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön ellene, Edom felől, és már Hacecón Támárban, azaz Ingediben vannak. Megijedt Jósafát, az urat kezdte keresni, és bőtöt hirdetett egész Júdában. Összegyülekeztek a judaiak, hogy segítséget kérjenek az úrtól. Júda összes városából is eljöttek, hogy az úr segítségét kérjék. És felállt Jósafát Júda és Jeruzsálem gyülekezetében, az úr házánál, az új udvar előtt, és ezt mondta: Uram, őseink istene, te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán. A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. Istenünk, te üzted ki ennek az országnak a lakóit, néped, Izrael elől, és örökre odaadtad azt barátod, Ábrahám utódainak. És itt laktak, itt építettek neved tiszteletére szentélyt, és ezt mondták: Ha majd veszedelem, fegyver, ítélet, dögvész, vagy éhínség jön ránk, megállunk ez előtt a templom előtt, és te előtted, mert a te neved ebben a templomban van. És ha segítségért kiáltunk hozzád nyomorúságunkban, hallgass meg, és szabadíts meg minket. De látod, az ammóniak és moábiak, Szír hegyvidékének a lakói, akik között nem engedted átvonulni az izraelieket, amikor Egyiptomból jöttek, és így kikerülték, és nem pusztították el őket, ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk támadnak, és ki akarnak űzni birtokodból, amelyet birtokunkba adtál. Istenünk, ítéld meg őket, mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Eközben a judaiak valamennyien ott álltak az Úr színe előtt gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. Akkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jahazierre, aki Zekárjáhu fia, az Benájá fia, az Jeiel fia, az Mattanyá fia, Ászáf fiai közül való lévita volt, és megszólalt: Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Jósafát király! Ezt mondta nektek az Úr: ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Holnap induljatok ellenük, ők a Cichágon vonulnak majd föl, és a völgy végénél, a Jeruel puszta előtt találkoztok velük. Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak vesztegálnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj és ne retteg, Júda és Jeruzsálem, holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Ekkor Jósafát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az Úr szín előtt, és imádták az Urat. A keháti és kórahi léviták pedig fölálltak, és egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izrael Istenét. Kora reggel fölkeltek, és kivonultak Tekoá pusztájába. Amikor kivonultak, előállt Jósafát, és ezt mondta: Hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói, higgyetek istenetekben az Úrban, és megmaradtok, higgyetek prófétáinak, és boldogultok. Miután tanácsot tartott a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek: Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. Amikor elkezdték az újongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak, moábiak és a Szér hegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. Az ammóniak és a moábiak a Szér hegyvidék lakóira támadtak, hogy kiirtsák és elpusztítsák őket. Amikor végeztek Szér lakóival, egymás pusztulását segítették elő. Mire a Júda beliek a pusztai őrhelyhez érkeztek, és a sokaság felé fordultak, már csak az elesettek holttestei voltak a földön, és senki sem menekült meg. Akkor odament Jósafát és hadinépe, hogy összeszedjék a zsákmányt. Tömegével találtak náluk fölszerelést, ruhákat és értéktárgyakat. Annyit zsákmányoltak, hogy el sem bírták. 3 napig szedték össze a zsákmányt, olyan sok volt. A negyedik napon összegyülekeztek az áldásvölgyben, hogy ott áldják az Urat. Ezért hívják azt a helyet áldásvölgynek még ma is. Azután visszatértek Jósáfát vezetésével a júdaiak és a jeruzsálemiek minnyájan. Örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, mert örömöt szerzett nekik az Úr, és megszabadította őket ellenségeiktől. És bevonultak Jeruzsálembe lantokkal, citerákkal és harsonákkal az Úr házához. Az Istentől való rettegés fogta el az országok összes királyságát, amikor meghallották, hogy az Úr harcolt Izrael ellenségei ellen. Ezért békében élt Jósáfát országa, mert Istene nyugalmat adott neki mindenfelől. Mennyi atyánk, tiéd az ország, tiéd a hatalom, tiéd ez az egész teremtett világ. Tőled van ez. Te alkottad és te tartod fenn most is hatalmas szavaddal. Köszönjük ezt a történetet, amit olvashattunk, és láthatjuk azt, hogy milyen hatalmas vagy. És nekünk nem az emberi saját erőnkre kell bíznunk, akármilyen nehézségben vagyunk, akármennyire lehetetlen helyzetbe kerülünk. Az életünk során sokszor így van ez. De köszönjük, hogy te ott vagy nekünk, és rád tekinthetünk mindig. És te tudod azt, hogy milyen utat készítesz nekünk, és milyen szabadulást adsz nekünk, de tudhatjuk azt, hogy jó indulattal vagy felénk. Nem romlást és nem átkot tervezel nekünk, hanem szabadítást. Köszönjük, hogy Jézus Krisztust elküldted, és köszönjük, hogy Jézus Krisztus által jöhetünk hozzád, és szabadon jöhetünk, és azt mondhatjuk, hogy Abbá, Atyánk, és bizalommal fordulhatunk hozzád. És köszönjük, hogy ismered a te gyengeségeinket, ami bűnös voltunkat, ahogy mi vissza-vissza esünk dolgokba. De köszönjük azt, hogy az az ígéretünk lehet tőled, hogy aki elkezdted bennünk a munkát, be is fejezed a Jézus Krisztus visszajöveteléig. Köszönjük, hogy Krisztus visszajövetelére örömmel gondolhatunk, mert tudjuk azt, hogy az egy különleges nap lesz a mi életünkben, akárhogy is leszünk akkor. Köszönjük, hogy várhatunk vissza téged, Úr Jézus Krisztus. És köszönjük azt, hogy amíg itt vagyunk, itt a földön, a testünkben, a testünk nehézségeivel, a kísértésekkel és minden mással együtt, az az örömünk lehet, hogy vasárnaponként összejöhetünk, testvéri közösségben lehetünk. És köszönjük azt, hogy dicsérhetünk téged, és köszönjük azt, hogy neked van szavad hozzánk, köszönjük azt, hogy a prédikáció által akarsz szólni hozzánk. Kérlek, hogy áld meg Montit, mint a te edényedet, és áld meg bennünket is, mint hallgatókat. Áld meg az egész országban és világban, mindenütt, ahol a te igédet szólják. És kérlek, hogy te áld meg a gyermekeinket és a köztük szolgálókat is. Legyen áldott atyánk a te neved, Jézus Krisztus.
Ha már a félelmekről van szó, nekem is van egy félelme. Mindig félelmem, amikor itt kell állnom, de leginkább az szokott lenni a félelem, hogy nem lesz mondani való. Nagyon remélem, hogy Isten készített már a üzenetet mindannyiunk számára. De kérdéssel kezdeném a kettő krónika alapján. Elnézést kérek, hogy elrontottam a vázlatot. Ez is valami, ami rajtam múlt. A kérdés pedig az, hogy mit teszünk akkor, amikor valami váratlan és rossz dolog ér bennünket. Váratlan és rossz. Valahogy ilyen hirtelen jött, nem számítottunk rá, és elég kellemetlenül ér bennünket. Hát hadd mondjam én el nektek, hogy én általában fel vagyok háborodva. Ez azt hiszem, hogy jellemző a helytelen gondolkodásomra, mert úgy gondolom, hogy ha én helyesen teszek mindent, ha én szolgálom az Urat, akkor a dolgoknak úgy össze kell vágni, akkor nem jöhet váratlan, akkor nem lehet az, hogy Isten egyszer csak odahelyez egy olyan helyzetbe, amit nem tudok megoldani. De lehet, hogy sokan ezt úgy élitek meg, ezt a szituációt, hogy félelem van a szívetekben, vagy egy ilyen pánikreakció, hogy most akkor mi lesz? Akkor most hova nyúlok segítségért? Vagy esetleg panaszkodás jön elő a szívünkből, és elkezdünk sajnálkozni, elkezdjük sajnáltatni magunkat, elkezdünk panaszkodni az életre, panaszkodni talán Istenre, lehet, hogy harag van a szívünkben, lehet, hogy egy ilyen depresszióba esünk, és úgy érezzük, hogy most akkor már nincs értelme semminek, és semmit tenni. Hát Jósafát király életében is volt egy váratlan helyzet. Egy váratlan helyzet, amire nem volt felkészülve, és látjuk, hogy az ő reakciója az volt, hogy nagyon-nagyon megijedt. A váratlan helyzet az volt, hogy egyszer csak jelentették Jósafát királynak, hogy az oroszok már a Spájzban vannak, mondhatni. Mert hogy kb. 30 km távolságra már ott volt egy felvonult, harcra kész hadsereg, aki kész volt letámadni Jeruzsálemet. Miért volt ez váratlan? Azért volt váratlan, mert Jósafát király életében arról olvasunk, hogy Isten mindenfelől nyugalmat adott neki. Jósafát egy nagyon-nagyon jól felszerelt hadsereggel rendelkezett, egy nagyon jól kiépített erődítményi rendszerrel rendelkezett. Isten nagyon-nagyon megáldotta Jósafát életét azért, mert Jósafát az Úr útján járt, Törekedett arra, hogy tanítsa Isten rendelkezését és igényét az egész országban, és megszilárdult az ő hatalma, megszilárdult az ő birodalma, és nem igazán merték őt megtámadni. Sőt, azt olvassuk ebben a szakaszban, hogy az a népcsoport, aki a támadást előkészítette, ugye az ammóniak és a moábiak, ők egy olyan népcsoport voltak, aki felé Izraelben volt egy ilyen egyoldalú, hallgatólagos megrem támadási megállapodás. Ugye Isten azt kérte, azt parancsolta Izrael népének, hogy ne foglalják el ezt a két országot. Ez a két ország tabu. Ugye Lót gyermekeinek, leszármazottainak a leszármazottairól beszélünk, a moábiakról és az ammóniakról, és Isten azt a parancsot adta nekik, hogy ők ne vonuljanak át ezen az országon, és ne vegyék birtokba ezt az országot. És talán arra számíthatott Jósafát, hogy akkor, hát ha én nem a kezdeményezek háborút ezen a két ország ellen, akkor valószínűleg ők se fognak ellenem háborút kezdeményezni. Nincsenek ezek itt tételesen leírva az Isten igéjében, de mégis meglepő, hogy az a király, aki a korában, vagy inkább azt mondom, hogy a korszakában az egyik legerőteljesebb judai uralkodó volt, hadsereg felkészült, az országvédelmi rendszere kiépített, megijed, amikor rátámad az ellenség. Nem tudjuk pontosan, hogy mi ijesztette meg igazán Jósafátot. Lehet, hogy az, hogy nem sokkal, vagy néhány évvel korábban hozott egy rossz döntést. Azt látjuk Isten igéjében, hogy nem tekintette problémának azt, hogy erős szövetséget és erős kapcsolatot épít ki Izrael országával, és azzal, különösen azzal az uralkodóval, Ahábbal, akiről tudjuk az ige lapjairól, hogy nagyon bálványimádó volt, nagyon istentelen életet élt, és mégis Jósafát hajlandó volt vele együtt háborúba vonulni, ugye az arámok ellen, és bár Isten akkor őt megintette, mégis megengedte, hogy tovább vezesse Júda országát és tovább uralkodjon. Nem tudjuk pontosan, hogy mi rémítette meg Jósafátot. Hogy egyszerűen az, hogy valaki megtámadja őt, vagy az a tudat, hogy Isten megengedte, hogy valaki megtámadja őt. Nem tudom, értjük-e a különbséget. Lehet, hogy Jósafát abban a gondolatban volt, amiben sokszor én is, hogy ha én az Isten követem, az Isten szolgálom, akkor nem érhet semmi váratlan. Pláne nem rossz. Mert akkor valami baj van. Akkor valami rosszul csináltam. Akkor biztos, hogy Isten valami rontást akar előkészíteni az életemre nézve. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben is, akármi is van a szívünkben, megtanuljuk gyakorolni azt a fajta cselekedett sorozatot, vagy azt a fajta hozzáállást, ami Jósafátban is megvolt. Bár ott volt az ilyettség a szívében, de azt hiszem, hogy ezen a történeten keresztül egy nagyon fontos dolgot tanulhatunk meg arról, hogy ő hogyan kezelte ezt a szituációt. Volt egy érzelem, egy érzés a szívében, de hogy mit tett, az nagyon lényeges volt. Amikor olvastam ezt a történetet, akkor számomra a központi igazság, ha már ilyen visszás vonalról jöttem, akkor hadd fogalmazzak így, ennek a bibliai történetek a központi igazsága a 15. versben fogalmazódott meg, legalábbis nekem akkor, amikor ezt olvastam, ez a vers szólt nagyon, majd el is mondom később, hogy miért. A 15. vers úgy szól, és megszólalt, mármint a próféta, figyeljetek egész Júda és Jeruzsálem lakóimat, te, Jósafát király, ezt mondja nektek az Úr, ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem az Istené. Nem a ti háborútok ez, hanem az Istené. Nyilvánvalóan Jósafát nem így élte ezt meg, ez az ő háborúja volt, őt támadták meg, az ő népét támadták meg, neki kellett megszervezni az ellentámadást, vagy a védelmet. De mégis Isten kijelenti számára azt, hogy ez nem a te háború, ez az Isten harca. Az Isten harca, ti értetek. És ez volt az a gondolat, ami engem arra késztetett, hogy ezt az ige szakaszt választam a mai prédikációnak az alapjául, mert sokszor úgy érzem, hogy bennem az a gondolkodás van, hogy vannak az én harcaim, az én kis nyomorúságos dolgaim a hétköznapokban, amiket nekem kell leküzdenem, és talán lehet, hogy ez azért is van így, mert az én gondolkodásom elég ilyen projektszerű, hogy előttem feladatok vannak, amiket meg kell oldani. És aztán vannak a harcok, amikben Isten harcol értem. De hogy ezek olyan ritkán történnek meg. Én nem vagyok egy ilyen nagy biblia hős, hogy az életemben ilyen csodák legyenek, hogy Isten olyan kicsit távol van az én hétköznapi harcaimtól, és úgy érzem, hogy a hétköznapi harcaim azok az enyémek. Azokat nekem kell leküzdenem. Az én erőmmel, az odafigyelésemmel, a kitartásommal, az akarásommal, és nekem kell ezeket megküzdenem. És olyan jó volt a héten, hogy Isten ráirányította a figyelmet arra, hogy nekem nincsen olyan harcom, ami ne lenne az Istené. Az én harcaim, azok az Isten harcai. Mégpedig azért, mert Istennek terve van az életemmel, Isten kezében tartja az életemet, Istennek célja van velem, Isten el szeretne juttatni valahonnan, valahova, és ennek érdekében az életemet próbákba helyezi, próbák elé állítja. És ezek a harcok innentől kezdve már nem az én harcaim, nem csak az én harcaim, amiben nekem kell megállnom és helytállnom, hanem ezek az Isten harcai, amikben ő harcol értem. Nagyon sok területen jelenik meg ez az Új Szövetség lapjain keresztül, amikor arról van szó, hogy az Isten harcában állunk. Egy olyan harcban, amit Isten készített elő, Isten támogat bennünket benne, Isten adja az ő erejét ezekben. Az első és talán legnyilvánvalóbb ilyen harc az életünkben, amiről a Rómabeliekhez írt levél 7. részében beszél Pál apostol. Ha azt mondom, hogy Rómaiét, akkor tudjátok már, hogy miről van szó. A 23. 24. versben így olvassuk, de a tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az én értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember. Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Ezt éljük meg a hétköznapjainkban, hogy harcolunk a saját büszkeségünk ellen, harcolunk a saját romlott gondolataink ellen, harcolunk a haragunk ellen, harcolunk az irigykedésünk ellen, a szeretetlenségünk ellen, harcolunk a nyomorult testünkben, tagjainkban lévő bűnök ellen. És úgy gondoljuk, hogy ezek a mi harcaink. De aztán felkiált Pál apostol, és azt mondja, hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által van nekem szabadulásom. Isten azért küldte el az Úr Jézust számunkra, hogy ez a harc ne csak az én harcom legyen, hanem ez a harc az ő harca legyen, amit megharcolt értem, amiben nekem győzelmet akar adni. És már nem kell úgy gondolkodnom az én testemben, az én jellememben lévő harcról, hogy ez csak az enyém. Hogy nekem kell ezzel megküzdeni. Persze, nem tudom elkerülni. Persze, Isten felelőssé tesz, hogy mit teszek, milyen döntést hozok. De lássuk úgy ezeket a harcokat, mint amiket Isten harcol értünk. És Isten minket győzelemre akar vinni ezekben Jézus Krisztus által. Én magam gyakran intézem azt az ige szakaszt, ami a legszemléletesebben mutatja be a szellemi harcot a hívő embereknek az életében. Ezt az Efézusi levél 6. részében olvassuk, ahol arra biztat bennünket Isten, hogy öltözzük fel a léleknek a fegyverzetét, amivel megállhatunk a gonosz mesterkedéseivel szemben. És azt mondja itt a 6. fejezetben, hogy testvéreim, ne gondoljátok, hogy test és vér ellen van küzdelmetek. Nektek mennyei magasságok ellen vannak küzdelmetek. És ebben a harcban csak az Isten erejével tudtok megállni. Ez egy olyan harc, amire Isten fegyverzeten látott el benneteket, öltözzetek fel. Isten veletek van ebben a harcban, segíteni akar benneteket ebben a harcban. Hadd kérdezzem meg, hogy emlékszünk-e, hogy az Efézusi levélben miről beszél Pál apostol? Milyen helyzetekről? Mik ezek a test és vér ellen való tusakodások? Hát, hogyha lapozgatjuk az 5. és 6. fejezetet, amik közvetlenül megelőzi ezt a szakaszt, akkor azt látjuk, hogy beszél a házastársak közötti kapcsolatról, hogy engedelmeskedik az asszony a férjének, hogy szereti a férje feleségét, beszél a szolgáknak és az uraknak a kapcsolatáról, hogy hogy alázza meg magát az egyik, és hogy alázza meg magát a másik, és engedi, hogy Istentől kapja mindazt, amit a másiktól kap. Beszél az apa és a gyermek kapcsolatáról, hogy hogyan nevelje a gyermekét az apa. Olyan helyzetekről beszél, amikor testvérek küzdenek egymás ellen. Konfliktusok vannak. 4. részben beszél arról, hogy ne hazudjatok egymásnak, hogy ne tartson a haragotok egész nap, hanem ne menjen le a nap a haragotokon. Beszél azokról a helyzetekről, amikről még látszólag egymás ellen harcolunk. Egymás ellen küzdünk. Isten azt mondja, hogy bár úgy tűnik, ti harcoltok, de ez a harc az Istennek a harca. Ezek a harcok tulajdonképpen olyan harcok, amiben Isten veled akar együtt harcolni. Eszközöket adott, hogy győztes lehessél ebben a harcban. Ez Istennek a harca. Isten azért adja ezeket az eseményeket és embereket az életedbe, hogy eljutasson innen oda, hogy a jellemedet Krisztus képére formálja. 4. részben az Efézusi levélben világosan beszél Isten arról, hogy azért adott minket egymásnak ebbe az egy testbe, különböző ajándékokkal ellátva, hogy építsen a Krisztus testét. Istennek van egy célja, amin végig akar téged vezetni. Ez tulajdonképpen az ő harca. Lehet, hogy te úgy éled meg, hogy már megint küzdök ezzel a testvére. Már megint bajom van a férjemmel, feleségemmel. Már megint küzdök a gyerekeimmel. Ez nem a te harcod. Ez az Isten harca, amiben azért helyezed be téged, hogy növekedjél a hitedben. Hogy megtanuljál Istenre nézni. Megtanuljál Istennel együtt harcolni és győzni. Timóteushoz írt első és második levélben, amiről sokat hallunk most az utolsó hetekben, Pál apostol sokszor inti Timóteust ezekkel a szavakkal, hogy tarts ki a hitben, állj meg a hitben, a hit harcában. Legyen kitartásod az Istennek való harcban. De nem csak inti őt erre, hanem bátorítja is. Azt mondja, hogy Isten hűséges marad te hozzád. Akkor is, hogyha hitetlenkedünk. Isten kitart melletted. Ő azt akarja, hogy a hit harcában győzedelmeskedjél. Amikor úgy érezzük, hogy ez a mi harcunk, hogy nekem meg kell állnom a bizonságtételemmel, hogy Istenhez hűséges legyek, ez nem csak a te harcod, ez az Isten harca benned. Azért helyez téged ilyen helyzetekbe, hogy növelje a te hitedet, hogy erősítse az Isten felé való bizalmadat. Ez az ő harca. Péter első levelében, az 5. fejezetben Péter beszél arról, hogy különböző helyzetekbe kerülünk, különböző nehézségekbe, ami aggodalommal tölti el a szívünket. És nem csak egy aggodalmaskodásról van szó, itt egy olyan lehetőségről van szó, amiben a sátán rabulejtheti a szívünket. Azt mondja az 1 Péter 5-ben, hogy az ördög keresve jár, hogy kit nyeljen el. Hogy kit nyeljen el a hitetlenségbe, az Isten felé való bizalmatlanságba. Ez egy harca a hitünknek, amikor olyan helyzetekkel nézünk szembe, amikben aggodalmaskodunk, ami félelemmel tölt el bennünket. De ez a harc nem csak a miénk, ez a harc Isten harca bennünk, hogy minket megerősítsen. Úgy fejezi be ezt a szakaszt a Péter 1 Péter 5-nek a 10. versétől, hogy a minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket a Krisztusban való örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni, megalapozni. Ez egy olyan harc, ami nem az én killódásom, hanem amit Isten azért helyezett az életembe, hogy ezen keresztül megszilárdítson, megerősítsen, megalapozzon, felkészítsen. Isten harcol az életünkben. Csatlakozz ő hozzá, bízzál ő benne. Állj mellé. Sokszor úgy érezzük, hogy a mi életünkben olyan jelentéktelen dolgok történnek, ami nem mozdítja meg az Istennek az inger küszöbét. Őt ez nem érdekli. Hadd emlékeztesselek benneteket egy nagyon, nagyon hétköznapi történetben, aminek nagyon örülök, hogy benne van a Bibliában. Királyok második könyvének a 6. fejezetében Elízeus csodatételei föl vannak sorolva szépen sorjában, és van ott egy tök jelentéktelennek tűnő jelenet, amikor a proféta tanítványok mennek fát vágni. És egyszer csak a proféta tanítványnak a fejszéje, és lerepül a vas ugye a nyírről. És akkor felkiált a proféta, ja Istenem, hát ezt kölcsönbe kaptam. Milyen jelentéktelen szituáció, nem? Valamit kölcsön kapok valakitől, és tönkre teszem. Hát elég gyakran előfordul velünk. Milyen jelentéktelen dolog? Érdekli ez az Istent? Foglalkozik ő ezzel? Igen. Igen. Ő a legjelentéktelenebb dolgokkal is foglalkozik az életünkben, mert minden dolog, ami az életünkben történik, ez tulajdonképpen az Isten harca velünk, bennünk, hogy az életünket minél inkább az ő uralma alá, az ő bizalmába hajtsa. És ott látjuk Elizeus csodatételét, ahogyan kiemeli, vagy kiemelkedik a fejsze a vízből, és a tanítvány örülhet annak, hogy nem kellett szégyenkeznie a kölcsönadó előtt. Isten a legjelentéktelenebb dolgokkal is foglalkozik. Nem kell mindig megértenünk az okot, hogy miért történnek ezek a dolgok az életünkben. Elég, ha annyit tudunk, hogy Isten ebben a helyzetben értünk harcol, hogy a mi hitünket erősítse. Nem ezzel az igeszakasszal készültem egyébként erre az ige hirdetésre. Azt mondtam, nem is tudom kinek már valamikor a héten, hogy nem tudom, hogy mi lesz az ige, de biztos a Filippi levélből. És aztán történt az, hogy múlt hét szombaton elmentünk sátrat állítani a fiaimmal, a lányaimmal. Ugyanis a víz elég viszontagságos helyzetbe került, néhány hónapja kirúgtak minket abból a raktárból, ahol a irodalmainkat tároltuk, meghalt a tulajdonos, a fia menesztett minket, és ki kellett költöztetni mindent az udvarra, leponyvázni. És nagyon sokat gyötrődtem, hogy hova tegyem ezt a sok mindent, mert nem fér be a házba, vagy raktárat bérelni rettenetesen drága, hogy mit csináljak ezzel a sok mindennel, és végül találtam egy nagyon jó lehetőséget az interneten, egy vállalkozó, aki egyébként autószerelő, sátrakot hoz be Németországból. Ez nem egy pici ilyen kemping sátor, hanem egy 4x8 méteres hatalmas, nagy ilyen erős rendezvénysátor, jellegű sátor. És elég jó áron sikerült megszerezni, szombaton pont jó idő volt, imádkoztunk is, nagyon sikerült fölépíteni a sátrat, ügyesen haladtunk a fiúkkal. Mire fölépítettük a sátrat, pont elkezdett esni az eső, úgyhogy örültünk, hogy áll a sátor. Igen ám, de valamiért, ez egy nagyon profi sátor egyébként, mindenhol van keretet, de valamiért azokat a cövekeket, amikkel le kell a sátrat verni a földbe, azok ilyen ekkora cövek. Hát aki sátrat állított, már tudja, hogy még a négy személyes sátrat se igazán tartják meg ezek a cövekek. Hát mindegy, felállítottuk a sátrat, lehetőségeink szerint a legjobban. Hazamentünk, eljött a vasárnap, istentisztelet, hazamentünk, vasárnap este fekszem az ágyamban, nyitva volt, de el volt húzva a függöny, rettenetesen villog az ég, nagyon villogott az ég, nagyon dörgött és nagyon villogott. És ott feküdtem az ágyamban, és ott háborogtam, hogy Istenem, nagyon régóta küzdünk már ezzel a raktározási problémával, hozom ide-oda az anyagokat, állandóan, végre van a sáv, végre felállítottuk, nehogy elfújja a szél. Nehogy nekem itt összeborítsa. Hadd mondjam el nektek, hogy talán egy évvel később, vagy egy évvel korábban, vagy két évvel korábban volt, hogy kaptunk egy kültéri, vagy beltéri pingpongasztalt, amit kültérbe állítottunk föl, és arra gondoltam, milyen jó lesz, állítok föl egy sátrat, és teljesen rendben lesz. Vettünk is egy sátrat, fölé állítottuk, egy-két hétig tartott körülbelül, teljesen összecsomagolta a szél. Szóval az volt bennem, hogy bár ez egy jó sátor, de azért azok a cövekek, azok nagyon hiányoznak. És nehogy, csak nehogy. És vasárnap este átjött az a nagyon nagy vihar ott a fejünk fölött, és mi azért nem lettünk nagyon messze Pécáltól, és hát gondoltam, hogy hát biztos ott is átment a vihar. Hát tuti, hogy ez volt. Ez kizárt, hogy megmaradt a sátor, és nem fújt át a szomszédba. És nagyon-nagyon háborgott a szívem. És másnap reggel volt, hogy ezt az igeszakaszt olvastam, és úgy nagyon megnyugtatott, és arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ez a sátor nem az enyém. Én megvettem, Istentől kapott legjobb tudásom szerint felállítottam, de ez nem az enyém ez a sátor. Ez egész sátor probléma nem az enyém, hanem az Istené. És az Isten harcol ebben a helyzetben. És elég nekem veszteg maradnom. És úgy az volt bennem, hogy akkor én nem hívom föl aznap reggel a titkárnőnket, a Krisztit, és nem fogom megkérdezni, hogy áll-e még a sátor. Hanem ahogyan terveztem, szépen majd másnap megyek ki, és akkor rendbe teszem ezt a cövegkérdőmet. És nem tudom, hogy figyelitek-e a híreket, hogy mi volt hétfő délután. Nem tudom, figyeltétek-e. Hogy olyan vihar jött, hogy Szegeden leszette a Nemzeti Színháznak a tetejét, így főhajtogatta. Nincsenek kezemben ezek az időjárási események, nem vagyok egy meteorológus, nem tudom, hogy mikor, miről kell készülni, de úgy az volt bennem, hogy Isten olyan kegyelmes úr, hogy megbátorít, hogy megerősít, és megnyugtat arra, hogy ez az ő harca. És nagyon hálás voltam azért, hogy amikor hétfő délután kilátogattam a helyszínre, és végre hoztam magammal a méretes szövegeket, akkor azt láttam, hogy ott áll a sátor. Itt nem a sátor a lényeg, azt hiszem, ebben az egész történetben, hanem az, hogy Isten kijelenti, hogy ez az ő harca a mi életünkben, és mi rábízhatjuk a kimenetelét. És csodálatos dolog az, hogy Isten harcol értünk. Biztos vagyok benne, hogy az életünkben nem csak ilyen sikertörténetek vannak, mint amilyen Jósafáté volt. De mégis jó megtanulni ezen a történeten keresztül, hogy Jósafát hogyan kezelte a szívében azt a félelmet, ami akkor ébredt, amikor megjelentek 30 kilométerre Jeruzsálem határaitól az amóni és a moábi törzsek. És nagyon érdekes az az esemény sorozat, amin végigmegy Jósafát. Az első dolog, amit Jósafát tesz, azt olvassuk itt ebben a szakaszban, hogy amikor megérkeztek, jelentették Jósafátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön ellene, Edom felől. Megijedt Jósafát, az urat kezdte keresni, és bőjtöt hirdetett egész Júdeában. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kezdő lépés, amikor ilyen váratlan, rossz dolog ér bennünket, hogy kezdjük keresni az urat. Kezdjük el keresni az urat. Nem tudom, nem vagyok hadsereg parancsnok, sosem mentem háborúba, katona sem voltam, meg polgári szolgálatos voltam, de véleményem szerint a bőjt egy háború előtt nem feltétlenül a legjobb fizikai felkészülés. Mert hogy a háborúban rengeteg energiára van szükség, főleg amikor kardot kell forgatni. De Jósafát mégis fontosabbnak látta az, hogy az Úr elé vigye ezt a helyzetet. Mint hogy hirtelen elkezdje hadba hívni az teljes népet, és elkezdje őket tréníroztatni. És nem csak ő vonult az Isten elé, hanem az egész népet az Isten elé hívta. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos tényező az, amikor valami számukra feldolgozhatatlan, nehezen elfogadható helyzetben vagyunk, hogy hogyan megyünk az Isten elé. És itt két dologra szeretnék rávilágítani. Az egyik, hogy bőjtben, azaz abban a megalázkodásban és önvizsgálatban, hogy Istenem, nem tudom, hogy miért van ez a helyzet. De lehet, hogy valami itt belül rossz velem. Lehet, hogy valamit ezen keresztül akarsz üzenni nekem, tanítani nekem. Istenem, itt vagyok előtted, mondj valamit ezzel a helyzettel kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos Isten elé járulni ezzel az alázatos szívvel, és nem pedig azzal a lelkülettel, amit már említettem is az elején nektek, hogy miért történik ez? Hát nem ezt ígérted, vagy nem ezt érdemlem, vagy ez nem fair, vagy ez nem áll meg a mérlegen, a sok jó, amit csinálok, ez hogy van ezzel pariban? Ez egy teljesen helytelen hozzáállás. A helyes hozzáállás itt van Jósafátnál, aki bár megijed, de mégis úgy megy Isten elé, hogy Uram, mit kezdjek ezzel a helyzettel? Mondd meg, mit akarsz ezen keresztül üzenni. Talán emlékezett még arra Jósafát, hogy egyszer hozott egy helytelen döntést, amikor a háborúban vonult az arámok ellen. A másik, ami nagyon fontos, és ebben a fejezetben látható, hogy nem csak ő ment az Isten elé, hanem az egész népet az Isten elé hozta. Ez egy olyan helyzet, ami mindenkit érintett abban az országban, kicsiket, nagyokat, hiszen ha betör ez az ellenség, és elfoglalja a városokat, akkor az mindenkit érint. És kell, hogy mindenki ugyanazzal a szívvel vegyen részt ebben a harcban, ebben a helyzetben. Menjünk együtt az Úr elé, vigyük együtt ezt a kérést az Isten elé. Vonjunk be másokat is az Isten előtti imádságba. És látjuk, ahogyan megállnak az Úr előtt, az Isten házánál. Érdekes, hogy a krónika írója fontosnak tartotta felsorolni, hogy megálltak a férfiak, a nők, a gyermekek. Mindenki oda ment az Úr elé. Együtt vitték ezt a kérést az Isten elé. És fontos, hogy a mi szívünkben is ez legyen, ez a bármi is jön érzelmileg föl bennünk ezzel a helyzettel kapcsolatban, legyen a mi tettünk az, hogy az Isten elé akarok menni ebben a helyzetben. Mondjon valamit. Mutasson rá valamire. Segítsen ebben a helyzetben. Megértenem. És ha lehet, vigyek másokat is magammal az Isten elé. És nagyon tanulságos az, ahogyan Jósafát, amikor megáll Júda és Jeruzsálem egész gyülekezete előtt, olvasok az 5.-6. versben, ezt mondta, Uram, őseink Istene, Te Isten vagy az égben, Te uralkodsz a népek minden királyságán. A Te kezedben van az erő és a hatalom, senki sem állhat meg veled szemben. Ugye ott volt a félelem Jósafát szívében, hogy mi lesz most, de ugyanakkor ott volt benne az a meggyőződés, hogy Isten ellen senki nem tehet semmit. Ha Istennek az a szándéka, hogy megőrzi őket, akkor ez ellen senki nem tehet semmit. Jó lehet, ha Istennek az a szándéka, hogy elveti ezt a népet, vajon az ellen ki tehet? De Jósafát kész volt először az Isten imádatban, az Isten dicséretben megállni. És hadd emeljem ki ezt a szót, hogy Isten dicsérete, Isten imádata. Figyeljük meg, hogy ebben az egész esemény sorozatban hányszor áll meg Jósafát és a nép Isten előtt, hogy imádja és dicséri az Urat. Hány olyan stáció van ebben az egész történetben, amikor odállnak az Isten elé és dicsérik az Urat. Kezdődött ezzel, amikor megállnak az Isten házában. És Jósafát, amikor megáll az Isten házában Isten dicsérni, nem csak dicséri az Urat, hanem felsorolja mindazt, amit Isten tett már ezért a népért. Szinte elmondja Istennek, hogy Uram, Te látod, hogy mi a Tieid vagyunk. Te hoztál ide bennünket. Te adtad ezt a földet a Te barátodnak, Ábrahámnak. Te telepítettél ide le bennünket. Te engedted meg, hogy a nevednek házat építsünk. Te mondtad, hogy jöjjünk ide, ha valami történik velünk, hogy Te tőled kérjünk segítséget. És most itt vannak ezek az edomiak és moábiak, akiket ugye nem pusztítottunk el, most ide jönnek, és a Te földedet akarják elfoglalni. Azt gondolom, hogy Jósafát abszolút evangéliumi gondolkodású volt abban az értelemben, hogy megvallotta Isten előtt, hogy Uram, mi a Tieid vagyunk. Itt most nem minket támadnak, hanem mindazt, ami Te hozzá tartozik. A Te népedet, a Te házadat, a Te földedet, a Te örökségedet. Ez mind a Tiéd. Mit teszel ez ellen, Uram? És azt hiszem, hogy a mi életünkben is fontos az, hogy amikor megállunk az Isten előtt egy-egy ilyen helyzetben, egy-egy ilyen problémában, akkor ezt tudjuk megvallani. Uram, én a Tied vagyok, ami most velem történik az én életemben. Ez tulajdonképpen veled történik. Hiszen Te azt mondtad, hogy én a kezedben leszek mindvégig. Azt mondtad, hogy én a Tiéd vagyok. Hogy magadnak hívtál el. Akkor ami most velem történik, ez tulajdonképpen veled történik. Mit teszel most? Mit teszel ezzel, Uram? Mutasd meg! És egy nagyon fontos kijelentés hangzik el Józsafát szájából, a 12. versben olvassuk ezt. Azt mondja, Istenünk, büntesd meg őket, mert tehetetlenek vagyunk ezzel a tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Csak rád tekintünk. Én azt gondolom, hogyha valakinek lett volna joga és lehetősége azt mondani, hogy Uram, mi felkészültek vagyunk erre a harcra, teljes védvonalunk ki van építve, az összes hadseregünk és katonánk felkészült, már holnap tudnánk menni a harcba is indulni, mondjad, mit csináljunk. Ezt ő elmondhatta volna. Tekinthetett volna saját magára, arra a védelmi rendszerre és arra a hadseregre, amit ő kiépített évtizedeken keresztül, és amiben Isten megerősítette őt. De ő nem ezt fogalmazza meg, hanem azt mondja, hogy Uram, csak rád tekintünk. Csak rád tekintünk. Nem arra, amik vagyunk, hanem arra, aki te vagy. Csak rád tekintünk. És jó, hogyha egy-egy ilyen helyzetben így tudunk megállni az Úr előtt, hogy nem arra nézünk, amit mi elértünk már, amik mik vagyunk, ahogyan mi tudnánk megoldani ezt a helyzetet vagy problémát, hanem az Úrra nézünk, és azt mondjuk, Uram, csak rád tekintünk. Valamit mondj, valamit tegyél, jelentsd ki magad. És azt hiszem, hogy Isten ebben a helyzetben nem marad csöndben. És látjuk is itt ebben a szakaszban, hogy Isten őszintén válaszol Jósafátnak a megalázkodására és a kérésére. És kiárad az Úr lelke az ő profétáira, és megszólalnak a proféták, és üzennek Isten népének. És azt mondják, figyeljetek egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te is, Jósafát király. Ezt mondja nektek az Úr. Én azt hiszem, hogy erre várt Jósafát, hogy Isten mondjon valamit ebben a helyzetben. Az Ószövetségben van egy nagyon szomorú időszak, azt hiszem talán Éli proféta idejéhez kapcsolódik, amikor azt jelenti ki Isten igéje, hogy már nem tudom, emberöltők vagy generációk óta nem szólt Isten. És akkor ugye szólt Sámuelen keresztül. Milyen jó az, amikor Isten szól hozzánk és bátorít bennünket. És azt mondja Isten, és itt van a központi igazság, ez nem a ti harcotok, ez nem a ti háborútok, hanem az Istené. Maradjatok vesztek. Holnap induljatok ellenük. Ők a Cichágon vonulnak majd föl, és a völgy végénél, Jeruel puszta előtt találkoztok velük, nektek azonban nem is kell majd harcolnotok, csak vesztek állnotok, és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Fontos, hogy figyeljünk arra, hogy Isten mit akar nekünk mondani, mit akar nekünk tanácsolni, tanít-e bennünket ebben a helyzetben. Mondott-e már valamit, kijelentette már valamit Isten az ő igéjében, amire ráállhatok, amiben bízhatok, aminek engedelmeskedhetek. Tanácsol-e, fedd-e, bíztat-e ebben a helyzetben? Kérdezzem meg az Urat. És amikor Isten válaszol, akkor itt az önkéntelen válasz Jósafát részéről. Ekkor Jósafát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat. Még nem volt vége a harcnak, még tulajdonképpen semmi más nem történt, mint hogy Isten válaszolt. Isten biztatta őket. Isten adott egy kijelentést, amire ráállhattak. És újra azt látjuk, hogy leborultak Isten imádatában, Isten hódolatában, azért a kijelentésért, amit kaptak. És azonnal engedelmeskedtek. Azt látjuk, hogy már másnap felkerekedett Jósafát a néppel, és kivonult a megadott helyre, hogy szembenézzen az ellenséggel. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a mozzanat is, hogy Jósafát nem kezdtem érlegelni, hogy most ez egy jó ötlete, amit Isten mondott. Hogy jönnek a moábiak, vagy az ammoniak, hogy elfogják Jeruzsálemet, mi meg majd megyünk hárfázni, meg dalolászni a harcmezőre. Hogy ez egy jó ötlete. Ezt nem mérlegelte, hanem egyszerűen megtette. Ha Isten ezt kéri, ezt teszem. És azt látjuk, hogy reggel kivonultak Tékoa pusztájába, és amikor kivonultak, előállt Jósafát, és ezt mondta, hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói. Oda áll Isten népe elé, és biztatja őket. Hallottátok, mit mondott az Úr? Fogadjátok meg. Álljatok rá az ő szavára. Ne féljetek, ne rettegjetek, bízzatok Istenbe, mert a kijelentése megáll. És fölállította nem a hadseregét, hanem miután tanácskozott a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. Jósafátot teljesen átjárta az a kijelentés, amit Isten adott. Ez nem a te harcod. Ezt Isten fogja megharcolni. Neked vesztek kell maradnod, és nézned, hogyan szabadít meg az Úr. Jósafát nem maradt otthon, malmozva, hogy majd hogyan szabadít meg az Úr. Tette, amit Isten vár tőle. kiment szembenézni a hadsereggel. De dicsérte az Urat azért, hogy tudta, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor ő meglátja a szabadítást. És ami a legérdekesebb számomra ebben a történetben, hogy a szabadítás akkor jött el, és nézzétek itt a 22. verset, amikor elkezdték az újongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Judára támadó amóniak és moábiak és a Szerhegység lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. Isten olyan megoldást választott, amire senki nem készült fel. Nem a karcsörgetés riasztotta el az ellenfelet, hanem egyszerűen belekezdtek az Isten dicséretébe, és valami elkezdődött nem csak a fizikai fronton, hanem a mennyei fronton is. Isten elkezdett harcolni abban a helyzetben, Júda ellenfeleivel szemben. És olyan ellenséget támasztott az ő támadók felé, akire nem számítottak. Lázadók jöttek, egymásnak fordították az ellenfeleket, illetve a korábban szövetségeseket, és ilyen módon megsemmisült a teljes hadsereg, és hatalmas zsákmány maradt ott a helyszínen. Isten csodálatos módon adott szabadulást, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű bátorítás számunkra, hogy amikor én hittel, engedelmesen ráállok az Úr szavára, kész vagyok az Urat dicsérni, kész vagyok őt fölemelni, akkor ad megoldást. Nem olyan megoldást ad, amire én feltétlenül számítok, vagy gondolok, ami úgy fizikailag előre tervezhető, amire úgy gondolom, hogy na ez kicsi a valószínűség, hogy bekövetkezik, de hát ha. Istennek saját megoldásai vannak az életünkre, és csodálatos módon készíti ezeket elő. Adjunk lehetőséget az Úrnak, hogy megmutassa az erejét, a hatalmát, a szeretetét és a gondoskodását. És nem múlt el úgy ez a történet, nem fejeződött be úgy ez a történet, hogy ne azzal ért volna véget, hogy Jósafát újra megáll az Úr előtt. Azt látjuk, hogy miután begyűjtötték a teljes zsákmányt, és visszatértek Jeruzsálembe örömmel, azt mondja a 28. versben, lantokkal, citerákkal, harsonákkal vonultak be Jeruzsálembe az Úr házához. Újra megálltak az Isten előtt, hogy Isten dicsőítsék azért, mert ő harcolt értük. Isten harcol értünk. A mi harcaink, amiket a hétköznapokban megtapasztalunk, nem csak és kizárólag a mi nyomorúságaink és harcaink. Ezek az Isten harcai az életünkben. Ő el akar vinni bennünket ebben a harcban oda, hogy meglássuk őt, hogy dicsőítsük őt, átadjuk neki a lehetőséget a cselekvésre. És egy nagyon érdekes módon fejeződik be ez a szakasz, és szeretnék erre rávilágítani még az életünkben egy pár kérdéssel. A 29. versben ezt olvassuk Jósafátról és a környező népekről. Az Istentől való rettegés fogta el valamennyi ország királyságát, amikor meghallották, hogy az Úr harcol Izrael ellenségei ellen. Ezért békében élt Jósafát országa, mert Isten nyugalmat adott neki mindenfelől. Nem tartom valószínűnek, bár Istennél nincsen lehetetlen, hogy mi hasonló világra szóló csodákat élnénk meg a hétköznapokban. Talán egy-egy nyomorúság, egy-egy harc sokkal tovább tart, mint ebben a fejezetben, ami le van írva. Sokkal mélyebben éri bennünket, sokkal jobban meghurcol bennünket lelkileg, és megterhel bennünket. De én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kérdés az, hogy mit látnak ebből a körülöttünk állók. Azt látják, hogy küszködünk és nyomorgunk és szenvedünk, vagy azt látjuk, hogy az Úr harcol értünk. A mi bizonságtételünk tulajdonképpen az, hogy mi hogyan harcolunk együtt az Úrral. Hogyan engedjük át neki a harcmezőn. Mit látnak belőlünk? Látnak rajtunk egy sikeres, egy magabiztos, egy erős embert, aki mindent meg tud oldani? Vagy olyan valakit, aki igen, talán tehetséges, de minden tekintetben az Úrban bízik, és neki adja a dicsőséget. Vagy látnak egy sikertelen, egy nyomorult, egy szerencsétlen embert, vagy látnak valakit, akinek ugyan sok nehézség van az életében, de minden területen az Úrban bízik. Tudják-e a körülöttünk élők, hogy valaki harcol érted? Hogy a te életed az Isten kezében van? Vajon magadnak adod-e a dicsőséget, vagy Istennek, amikor egy harcban győzedelmeskedsz? Mersz-e beszélni a gyengeségeidről és az esendőségeidről, tudva, hogy ezeket is Isten tartja a kezében, és Isten harcol érted ezen a területen is? Kész vagy-e megvallani, hogy te Istenben bízol, nem a saját erődben és a saját képességeidben? Tudnak-e mások is arról, hogy mit tesz Isten a te életedben, hogy hogyan győzedelmeskedsz vele. Izrael léte mindig is foglalkoztatta a környezetében élő népeket, és mindig szálka volt a szemükben. Ugyanígy Jósafát is. De Jósafát nagyon határozottan kinyilvánította a körülötte élők számára, hogy én az Istené vagyok. Én az Úré vagyok a népemmel együtt. Ő harcol értem. És ezt élhette meg, és ezt látták a körülötte élők. Akár jóval, akár rosszal, ami az életemben történik, az Isten kezében vagyok. Hadd fejezzem be egy ige verssel a Róma 14. szakaszból. Tehát a Róma 14. fejezete 7.-8. verse így szól. Mert közöttünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akkor akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Minden tekintetben az Isten kezében vagyunk, a harcaink az Istenéi, ő harcol értünk. Tanuljunk meg bízni ő benne. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, te, aki a mennyet és a földet alkottad, aki a világ mindenség ura vagy, olyan megdöbbentő számunkra, hogy ilyen kis férgecskékkel, mint akik mik vagyunk, foglalkozol a hétköznapi nyomorúságainkkal, amikor önmagunk ellen harcolunk, vagy másokkal, vagy egyszerűen csak az eseményekkel, amik történik az életünkben, és nem tudjuk feldolgozni ezeket. Köszönjük, hogy Uram, ezek a te harcaid, hiszen ezek te veled történnek, a te tulajdonoddal. Hiszen ha Krisztusban újonnan születtünk, akkor a te tulajdonodá lettünk, a te néped vagyunk. És köszönjük, hogy megvallhatjuk, hogy Uram, minden, ami az életünkben történik, az veled történik meg elsősorban. Te engedted meg, te ismered a végét, és te akarod kontrollálni, hogy mi történik közben. Köszönjük, Uram, hogy így tekinthetünk rád, és így tehetjük a kezedbe az életünket. És szeretnénk minden ilyen helyzetben, még ha jön is az az első érzelem is, csalódás, vagy félelem, vagy felháborodás. Hadd tudjunk végigmenni, Uram, mindazokon a lépéseken, amin Jósafát végigment, hogy megálljunk előtted a te dicséretedben. Megálljunk előtted, hogy elkérjük, Uram, hogy mit akarsz nekünk mondani ebben a helyzetben. Feddeni, vagy bátorítani, vagy vigasztalni. Hogy mit akarsz ígérni nekünk. És hadd tudjunk ilyen hittel ráállni a te szabadra, és engedelmesen követni téged, hogy aztán megtapasztaljuk az életünkben azt, hogy te valóban ott vagy. És valóban harcolsz értünk, és hadd lássák meg ezt mások is, hogy az Úr harcol a mi életünkben. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen.